Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér, közölte a repülőtér szóvivője. A péntek esti korlátozás 21 óra 47 és 0 óra 16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. 7 érkező járatot más repülőterekre, köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba irányítottak át. 2 további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték, ezek Frankfurtba és Párizsba közlekedtek volna. A Hannoverische Allgemeine Zeitung német napilap értesülései szerint először egy közeli modern repülőtér térségében észleltek egy drónt, mintegy 80 méteres magasságban. A lap szerint körülbelül egy órával később legalább 2 drón megközelítette a hannoveri repülőteret. Szakadékba zuhant egy autóbusz a pánamerikai autópálya guatemalai részén a nyugati Sololá tartományban. A balesetben legkevesebb 15 ember meghalt, további 19 pedig megsérült, közölték szombaton a helyi hatóságok. A pánamerikai autópálya az amerikai kontinens 14 országán halad át, mintegy 30 ezer kilométer hosszan, Alaszkától egészen Argentína déli részéig. A szombati baleset Sololá tartományban történt egy olyan szakaszon, ahol a sűrűköd gyakran megnehezíti a közlekedést. Németországban több baleset történt a lefagyott utakon. Vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek. A fővárosban, Berlinben sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt, számolt be a Tagesspiegel újság. A német meteorológiai szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Hazánk nemzeti park igazgatóságainak munkája kiváló példa arra, hogy a teremtett világunk ösztönös szeretete és tudatos védelme hogyan kapcsolódik össze a fejlesztéseken, a programokon, látnivalókon és az ökoturizmuson keresztül, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a Magyar Távirati Irodához eljuttatott minisztériumi összegzés szerint hangsúlyozta, a környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz megvalósítása 2025-ben új korszakot nyit Magyarország természetvédelmében. A 10 nemzeti park igazgatóság számára elérhető 42 milliárd forintos keretből 59 projekt indult el, amelynek célja csaknem 100 ezer hektáron javítani a természeti környezet állapotát. A nemzeti parkigazgatóságok ma már a hazai ökoturizmus legfőbb letéteményesei. Évente 1,6 millió regisztrált vendéget fogadnak, 1000 fős szálláshálózat és 1000 kilométer hosszú tanösvényrendszer áll rendelkezésre, emelte ki az Agrárminisztérium. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti ösztömegű járművek által használt Hugo rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók a technikai átállást megelőzően a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkút hálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért az útdíj használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagyrészt derült lesz az ég, legkésőbb az északkeleti harmadban csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd nyugatira délnyugatira fordul. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
A napverse.
Losics Ferenc, a fényes angyal szárnyai. A téli szalmán csillag fény dereng. Ma este Jézus a földre lement, a bűnös embert így megváltani. Reflexből nyílnak hegyes szárnyai fényes angyaloknak. Van itt remény. Szalmazizeg, a kőjászol kemény hidege járja át a gyereket, és nincsenek, akik segítenek. Itt megszületni bolond és merész, mert elgyötör a testi szenvedés, s ha túléled, hogy csontod átfagyott, ki hisz, ha szólsz, az Úr fia vagyok. Karmolja zord istállód ablakát a tél, csillagok hajló fénye ráng az ég ködén át. Most hat láb siet el hozzád, bölcsek, napkeletiek, nekik jelük volt. Hát nekünk mi jut? Hogy imádjuk a megváltó fiút. A fényes angyal szárnya nyitva még. A gyermek nyújtja töppet két kezét, s a jászolköve hideg, mint a fém. De melegszik anyja fehér tején, és melegszik a hitben. Van remény. Gyere hozzánk karácsony éjjelén, hogy mi is, mint a napkeletiek, most meghalljuk megváltó híredet.
Losics Ferenc a Fényes Angyal Szárnyai című versét Tóth Levente előadásában hallották. Losics Ferenc költő, szerkesztő, művelődés szervező, intézményvezető. 1977-ben született Pécsen. Képzőművészeti kiállítások szervezője, rendezője. 2007-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem művelődés szervező szakán. Verseit közölte a Spanyol Nátha, a Holmi, az Élet és Irodalom, a Jelenkor, a Mozgóvilág, a Parnasszus, az Új Forrás, a Magyar Napló, a Napút, az Árgus. 2007 óta Győrben él. A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ munkatársa, jelenleg vezetője. 2023-ban Győr közművelődéséért díjjal ismerték el Losics Ferenc tevékenységét.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője 2025 utolsó szombatján. Ma a Csonkás tanyára, vagy mondhatnánk, hogy udvarházba, a Kesznyétenni Szamárhát pusztán lévő udvarházba, és a Tiszavasvári melletti Fehérszik tóhoz látogatunk. Az első riportunkban Németh Bertalant hallják.
Magyarúska regéc osztozik ezen a medencén, ennek is a Csonkás tetőn vagyunk egész pontosan, ami lehet az a neve, hogy egy hidrokarci telefon alattunk, kb. 1 méteres termőréteggel és kitelepültek ide annak idején a öreg tölgyek, és elkezdtek visszaszáradni a szájos időszakban, és ezért úgy gondolták az öregek, hogy megöregedtek a fák, és akkor azért Csonkás a neve. Öreget jelent, vagy Csonkás tető, Csonkás tanya.
És azt is mondtad, hogy tulajdonképpen egy kalderában vagyunk.
Állítólag egy vulkáni kalderában vagyunk, ami ásványgyűjtők elmondták nekem, akik hozzáértőbbek, hogy kb. 40 millió éve kirobbant ez a szupervulkán, és annak a perem kalderáját látjuk itt hegyekként, ami lepusztult, utóvulkáni működések voltak. Itt van gejzírkupunk sajátunk, olyan, mint Tihanyba, csak kicsit kisebb. Azon kívül van kénforrásunk, sárga vízzel, vörös vízzel folyik ki belőle, a marhák is télen ezt isszák, ezt a melegvízi forrásokat keresik meg, és ott törik be a jeget. A területen megtalálható nem üledékes mészkő, ami egy kicsit sárgább színű, a regéci vározabból építették a maltert, abból csinálták a kő közé, azt égették ki.
Tehát azért ez természeti kincsekben rendkívül gazdag hely, és hát mondtad, hogy ásványgyűjtők is jönnek gyűjtögetni, és találnak is?
Hát a regéci gránátot keresik itt, más néven almandint, és ezt szedegetik össze. A regéci várba is lehet találni, mert régen azért nem gyűjtötték, mikor az épült, és ott van a kő törmelék között elpotyogva, de van aranybányánk is, ami felhagyott itt, nem messze, 2 kilométeren belül légvonalba. Opálokat lehet találni, van meg opálosodott fonyba erdő, a föld alatt, amit régen malomkőgyártáshoz használtak, ragasztott malomkövet gyártottak belőle, amit exportáltak is Franciaországba. Találtunk dolgozó, mai napig dolgozó ragasztott malomkövet, ami fonyból származik.
5 órakor kezdődik az etetés, így lesz?
Így.
Minden nap állandóan, folyamatosan, vagy pedig ez téli, nyári időszak?
Hát ez még bent tartózkodik a csorda addig, az október 20-a, november eleje, és akkor én tartja május első pár napjáig, de még el nem éri az arasznyit a fű.
Tehát akkor ők kint legelnek egész nyáron, vagy hát tavasztól őszig, tehát úgy élnek, mint hogyha teljesen ilyen alpi tehenészet lenne.
Úgy hívják ezt, hogy félridegtartás, bár itt ruszinok laknak, ők az őslakosok, és ők is így csinálták, hogy a kint háló csorda, az kint volt a hegyi legelőkön, ezt nevezik kárpáti gazdálkodásnak, hogy a falutól a legtávolabbi legelőket alkalmazták arra, hogy kint van a nem bejáró csorda, ami például a fiatal egy gyereket, az idősebb teheneket, ami már éppen a selejtezésre van, azokat rakták ki az öregek, és akkor mi is ezt alkalmazzuk, hogy ami itt van tanya körül, azt művelgetjük, azt szállgatjuk, hátul meg legeltetünk, az 2,5 kilométer hátul.
És akkor 5 órakor kimennek a patakra inni természetes módon, nem kell itt húzogatni a vizet. Ez télen is így van?
Télen megkeresik még -20-ba is a legmelegebb pontját a pataknak, ahol vannak ilyen régi hőforrások, amik még működnek, és ott betörik a jeget. Egy ilyen új jég van rajta maximum.
Kitanított őket meg rá maguktól.
Ez senki, mi tanulunk tőlük szinte. Szóval ők megmutatják, hogy mi jó nekik, csak figyelni kell rá.
A Csonkás tanya teljesen az út mellett van, én magam is meglepődtem, bár képet néztem, és azt hittem, hogy egy kicsit beljebb van, de hát a honlap néha-néha egy picit más kép mutatja meg a fénykép, és rögtön nem is tudom, 100 éves, vagy még régebbi almafákkal lehet találkozni, vagy körtefákkal is. Mennyi idősek lehetnek ezek a fák?
Hát olyan 100-150 között, ezt még állítólag valami Waldbot Kelemen báró ültette, és volt itt neki egy vadászkastély, amit 1917-ben felgyűjtöttek, és annak a maradványa, ez a kis gyümölcsös, sokkal több gyümölcs volt itt, csak kikapott, kivágták. Ez a 10-15 fa, ami itt látványos, ez még ezek az öreg fák még abból vannak.
Milyen kezelés kell nekik, mert én nem látok rajtuk kezelést, a maha, illetve hát nem is tudom, milyen gombás a faága, de ezeknek ez így jó, vagy pedig hát így lehet meglátni azt, hogy mennyire egészséges, mennyire bio a fa?
Hát nem használunk vegyszereket rajta, szóval így réz, meg kén, meg olaj, meg ilyenek nincsen rajta, mint a intenzív gyümölcsösökön. Az elszáradt tájokat vesszük ki belőle, próbálunk ilyen koronalakító metszéseket csinálni, ahol úgy látjuk, hogy sűrű a korona, és egy-két ág már összeér, hogy egymást takarják, nem kap az alsó ág fényt, akkor annyit megritkítunk rajta 5 évente egyszer, de ugye az ilyen növényeket, amik ilyen parazita életmódot folytatnak, mint a fagyöngy, azt leszedegetjük róla, mert az terjed a madarakkal is.
És mondtad, hogy ezek ilyen fajállatok, tehát mi is a pontos neve? Tehát nem a húsáért és a tejéért tartjátok, hanem eladjátok, mint majd később tenyészállatoknak. Köszönöm, csak eszembe jutott. A tenyészállat az mennyivel kell, hogy másabb legyen, mint az összes többi, amit már a gazdálkodásban vannak?
Hát ez egy fajta tiszta törzstenyészet, minden betegségektől mentes, szelektáltan mentes nem voltunk, nem vegyszerezünk a állományba sem. És ugye, amit ennek tudni kell, ezt a örök típust hozza, hogy szilárd ellenállású legyen a szervezete, sokáig tudjon termelni. Egy ilyen állományban nem ritka a 20 éves tehén, amelyik még szaporulatot hoz. Egy másképp felnevelt jószág ilyen 7-8 éves korára el tud pusztulni, mert nincs benne az a szívóság, amit így a extenzív állattartás alapján kap.
Akkor tulajdonképpen ezek az állatok egészségesek, de amellett folyamatos figyelem alatt, orvosi kezelés alatt is vannak, hogy így mondjam. Tehát az orvos megnézi, vizsgálja, és nézi, hogy van-e valamiféle betegség, vagy kialakulhat-e. Tehát akkor elég sokba kerülhet.
Hát az állatorvosunk panaszkodik, hogy hozzánk nem kell járni, úgyhogy nem tudja ezt keresni. A kötelező állami feladatokat ellátja. Amit mi elvégzünk, ezen egy például TBC mentesítésű vizsgálat, hogy van-e TBC-nk esetleg, vagy nincs, mert akár a madárállomány, vagy bármi behúzolhatja. És nálunk az orvosi vizsgálat csak erre a mentes státuszra való vizsgálatot vizsgáljuk mindig, hogy mentesek vagyunk-e még az 5 felsorolt nem ragályos kortól, ami a marhát terheli.
Hogyan kell őket úgy etetni, hogy ne izzanak túl, de ne is soványodjanak le? Ezt nézed, méred, vagy pedig hát ez okos állat is tudja, hogy mennyit kell?
Hát ő takarmányból a jót kívánja, ő is a rosszat kiválogatja, bedobálja csak maga le. Hát etetni úgy kell, amit megbír enni, szóval nem korlátozni benne. És jó takarmánnyal az kibírja akkor szabad ég alatt a telet és a nyarat is.
Mennyi idős korára lesz ivarérett ez az állat?
Másfél éves korára ivarérett, de korábban is ivarérett, tenyészérett 3 éves. 2,8 éves korára, vagy 3 éves korára. Évjárattól függ, hogy mennyi eső van, például száraz a nyár, mennyi a átlag hőmérséklet, sok mindentől függ.
Ez a terület egyébként nekik való, ezeknek az állatoknak? Nem inkább ilyen alföldi állatok lennének?
Hát ez a terület, ez nekik való, mert ugyanarról a tengerszint feletti magasságra számaznak, mint Franciaországban. Ilyen 6-800 méter között vagyunk most. 400 méteren van pont a tanya, de felmennek ilyen 600 méterig a marhák. És hát vagy birkát lehetne itt elképzelni, apró csenkeszes az egész száraz gyepet használunk.
Tehát akkor nem véletlenül választottátok ezt a fajtát. Ez a nekivaló hely.
Hát ez a nekivaló hely, mert húsmarhába gondolkoztunk, Sarolillen még, ami világfajta, de azt szerintem inkább az Alföld vizesebb élőhelyek marhája. Maradt a limuzin. Hát van még másfajta is, ami beillene ide, de a limuzin az, ami szerelmünk végül is.
És miért nem a szürke marha lett? Hiszen úgy mondjuk, hogy ez a legmagyarabb.
Hát nincs piac végül is.
Aha.
Egy oka van. Ugyanannyit teszik a szürke is, mint a limuzin. Később éri el a gazdasági érettségét is, és nem tudjuk eladni.
Ja.
Szóval ez, ami megy itt az országban, szerintem ilyen önállítás. Jó, tartsa mindenki szürkét, egyet, kettőt, vagy tizet, vagy amennyit akar, vagy amennyi a szíve vágya, de azt mondom, hogy minőséget kell tartani abból is. Szóval el kéne indítani egy szelekciót, egy tenyész szelekciót, nem darab számot tartani.
Hát meg ezek békésebbek is. A szürke az egy kicsit vadabb, de tulajdonképpen nem emiatt, hanem most már úgy vesszük észre, vagy veszed észre azt is, hogy megtelt a piac, most már tényleg valamit lépni kellene. De nem csak szarvasmarháid vannak, hanem kaptárakat is láttam, mély kaptárakat.
20 termelőcsaládunk van, meg kb. 10-15 tartalékcsaládunk, ami azért kell, hogy a következő éven azok lesznek a termelőcsaládok.
És ezek mennek, és maguknak gyűjtik, tehát saját magukat fejlesztik. Ilyenkor növekszik a létszámuk a nem termelő családoknak.
A júliusi napfordulóig növekszik, utána csökken a létszám, szóval ez ki van náluk találva, hogy meddig lehet szaporodni, és utána meddig kell felkészülni a télre. Ugyanannyi a tél nekik, mint a nyár végül is.
Németh Bertalan gazdálkodót hallották a Magyaróska határában lévő Csonkás tanyáról. Műsorunk folytatásában a Kesznyéten határában lévő Szamárhát pusztára megyünk, az udvarházba, ahol Bodnár Mihállyal, a Tiszatáj Közalapítvány titkárával beszélgetek.
Ki hogy nevezi, egyik az a látogatóközpont név, a másik agrárkörnyezet gazdálkodási bemutatógazdaság, és újabban vendégek találták ide, a Tiszatáj udvarház név is elhangzik. Valószínű, hogy többes nevet kell majd használni, tehát a Tiszatáj udvarház jó hangzik, és ez a rövid név ez lehet, és egyébként pedig ez a Tiszatáj Közalapítvány környezet gazdálkodási bemutató gazdasága és látogatóközpontja, ez lesz a hosszú név, a hivatalos.
Interneten keresgéltem, azért megnéztem, hogy mi újság van veletek itt, és akkor láttam meg az udvarházat, csak nem én akartam kimondani. Mert az udvarház, hogyha úgy veszük, az egy régi hagyományt is mutat, takar. Egy olyat, ami egy területnek a gazdája, illetve hát oda bárki, legalábbis a jó ember bemehet. Tehát akkor ti egy picit a profilt e felé szeretnétek tenni, hogy minél több ember jöjjön ide?
Igazából nem ez volt mögötte, hanem amikor a látogatóközpont épült, akkor azért felmerültek a funkciók, hogy milyen funkciói legyenek, és hisz a közalapítvány legfontosabb profilja a környezeti nevelés, ez részben az elnökünknek a több évtizedes múltja, részben pedig az motiválta, hogy ez, ha nem is hiány volt belőle az országban, de sok oktatóközpont, sok környezeti nevelési központ van, viszont az egyenletes eloszlása az országban nem annyira, tehát itt adta magát a hely, hogy itt legyen egy ilyen, és ahogy a terveket készített az építész, végül is az ő ötlete volt az, hogy legyen egyfajta egy olyan zárt tér, ahol az épületek és egy kerítés, egy belső udvart alkot, ahol el lehet engedni a gyereket, mert nem kóborol el, tehát emiatt lett mint a régi udvarházak esetében is, hogy ott mondjuk egy más szerep volt, ott is egy funkcióváltás, és itt is van, hogy tulajdonképpen funkcióváltás is van, mert az udvaron belül történik a környezeti nevelés mindennapjai, tehát itt a gyerekek szabadján rengethetőek, ha vendégek vannak kisebb gyerekekkel, ők a turisták, ők is, és akkor, ahogy régen a nemesi udvarházaknál tehát az udvaron belül a gazdasszonyé volt a főszó, tehát ott maximum fűszerkert vagy konyhakert lehetett, és az udvaron kívül folyt a nagy állatok tartása, az állatok tartása, a maga mezőgazdálkodási tevékenység. Kicsit én azt hiszem, hogy itt is ezt, mint oly sok mindenben, ezt a régi jól bevált hagyományt követjük.
Meglepődtem, amikor mondtad, hogy hát bizony itt most csoport is van, tehát akkor már erre is készek vagytok, nem csak a mostanira, de hogyha van egy megrendelés, akkor ebben a típusú foglalkozásban azért tudtok nekik nyújtani olyat, hogy nézhetnek tanyát, nézhetnek állatokat, illetve hát a természetet itt a Szamárhát tanyán.
Megrendelés szó, az kicsit olyan ipari ízű, tehát én itt inkább igényt mondanék. Tehát úgy gondolom, hogy annyira fontos a környezeti nevelés, hogy igyekszünk a látogatók igényeihez igazodni, tehát hogyha most szeretnének jönni, a téli pusztát szeretnék látni, akkor ilyenkor is szívesen látjuk a csoportok, a gyerekeket, és tehát azt látni kell, hogy végül is a május-szeptember időszak kivételével a klasszikus látogatási idő az iskola szünetre esik, tehát akkor inkább ezek a nyári táborok, viszont ezt feladatunknak is tekintjük, hogy a tanórákba, a tanrendbe illeszthető környezeti nevelés foglalkozásokat pedig itt meg lehessen tartani, ebből pedig az következik, hogy ez tanítási időbe történik, tehát ilyenkor bármikor igény esetén szívesen látjuk a csoportokat. Volt olyan is, amikor két szeptemberi napon Tiszaújvárosból több száz óvodás keresett fel bennünket. Leginkább itt az a probléma, hogy a látogatás az még a helyből is, de Tiszaújvárosból is pénzbe kerül, hiszen buszt kell fizetni, és nagyon sokszor, tehát nem lehet tervszerűen tanmenetbe illeszteni ide a látogatásokat, főleg távolabbról, hanem a ma oly divatos pályázati rendszeren keresztül kell pályázni, és azok tudnak jönni, akik pályázatot nyertek arra, hogy ide ennek a félnapnak a költségeit fedezni tudják, és sokszor csak néhány ezer vagy tízezer forint, és így igazodunk természetesen, tehát a pályázatoknak általában az van, hogy nagyon hosszú az elbírálási határideje, aztán viszonylag rövid időn belül kell megvalósítani, de azt hiszem, hogy közalapítványnak ez az alapelve, hogy itt nemet nem mondjunk. Tehát ha nemet mondunk, akkor olyan rendezvényre, olyan igényre mondjunk nemet, ami abszolút nem illik egy távvédelmi körzetbe, vagy egy környezet és természetvédelmi közalapítványnak a profiljába, de minden más, ami előre mozdítja a környezet és természetbarát szemlélet kialakítását, akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, az irányában nyitottnak kell lenni.
Elhangzott ez a bűvös szó, a téli puszta. Hát bizony sokan nem ismerik a téli pusztát, én sem. Nem nagyon jártam kint télen, mert olyan, mintha nem is érdemes lehet oda menni, olyankor semmit nem lehet látni. Most nincs hó, de milyen itt a téli puszta? Mennyire lehet azt mondani, hogy ez még esetleg a Petőfi idejéből való pusztát is bemutathatja? ez a táj, mert itt nagyon sok mindent nem látok, olyan emberi építményt.
A magyar Alföld, a puszta az olyan, hogy minden évszakban mutat egy sajátos arcát, és végül is, ha belegondolunk, akkor az ember komfortját azt évi 2-3 hónapban elégíti ki igazán, hiszen ahogy a nóta is mondja, hogy télen nagyon hideg van, és sokszor itt szelek fújnak, hiszen a Hernád és a Sajóvölgy felől lezúduló szelek, azok itt mennek keresztül a Hortobágy felé. Az utóbbi években azért az a jellemző, hogy nincs az a tartós hideg és hóborítás, ami azért úgy általában jellemző a pusztára. Most ezt van, aki klímaváltozással mondja, van, aki azt mondja, hogy vannak ezek a 7 éves periódusok, ciklusok az időjárásban. Igazából erre csak mindig utólag okos az ember visszatekint, de mindig azt kell megélni, ami van. De a téli puszta, ha plusz 8 fok van, akkor is téli puszta, meg ha mínusz 20 fok, akkor is téli puszta, csak másképpen. Tehát az, ami a klasszikus tél az emberek fejébe, az a hatalmas hópaplan, esetleg amit a sziszegőszelek össze is fújnak hófúvás formájába, ez is a tél. De ugyanakkor az is a tél, amikor egy enyhébb idő van, de a fotoperiódus azért azt hozza, hogy rövidek a nappalok, tehát ha leesik egy kis csapadék, abból feneketlen sár lesz, mindegyiket másképp lehet megélni. Én azt hiszem, hogy ha kérdezzük az őzet a bokor alján, meghúzódik, hogy ő mit szeret jobban, ezt a gyönyörű sziklázó napsütéses éjszakánként mínusz 20 fok alatti hőmérsékletet, vagy pedig ezt a taknyos nyálas, nem igazán szép időt, de azért néha éjszakai fagyokat, valószínűleg az ő inkább arra szavazna, hogy jobb nekem az a csúnyább, de melegebb idő. Tehát más az arca a pusztának, a hófúvással, a hóval, ezekkel a ködös, párás, csapadékos idővel.
Említetted azt, hogy a vadludak azért játszanak a távolságok, hogy ne kelljen nekik nagyon sokat menni. Minden típusú madár ezt teszi, vagy pedig vannak a költözők, azok, ha kell, akkor mennek, és akkor majd jönnek, amikor jön a tavasz.
Az előbb azt mondtam, hogy nehéz kiszámítani a időjárást, és tulajdonképpen meg kell élni, és utólag okos mindig az ember. Amit viszont azért utólag látunk, és egy kicsit szomorú, hogy a tavaszaink mint a sokkal rövidebbek lennének. Tehát a tél az hosszabb, és ugyanakkor április végén, májusban meg nagyon sokszor, tehát hirtelen melegszik az idő. Ez a Kárpát-medence egyébként kiegyensúlyozott időjárásához képest, ez nagyon kontinentális jelleget kezd mutatni. Na most az állatvilág az ilyen időjárási kilengéseket próbálja kiegyenlíteni tulajdonképpen. Tehát evolúciósan rögzül benne, hogy ő mikor vonul el, mikor jön meg. Ez befolyásolja, tehát a időjárás is, de mondjuk vannak ilyen örök mondások, hogy a pacsirta az érkezik február végén, és uzsonna napkor már énekel. Na, tavaly ez egy kicsit csúszott. De nagy átlagban ez így szokott lenni, és azt is tudjuk, hogy Na ez egy másik kivétel, mert a darvak korábban mindig azt lehetett mondani, hogy Mihály nap után egy-két héttel érkeznek, és András napig maradnak. Na most ez is változott, mert újabban a darvak már megérkeznek Mihály nap előtt két héttel, sőt vannak átnyaralók is, és ha jön a fagy hamarabb, akkor hamarabb elmennek, de hogy megbolondult a világ, hiszen ahol a bágyon átterelő nagyobb létszámú darucsapatokat is látnak, ami az enyhe időnek köszönhető. Vannak viszont olyan fajok, és itt a túzokot lehetne megemlíteni, amely tud alkalmazkodni, tehát úgy alakult ki a faj magatartása az elmúlt évezredek vagy tízezer évek során, hogy alkalmazkodott a időjárás változékonyságához. Ezt mondják azt, amikor a túzok ilyen alternatív vonuló, tehát nagyon hideg telek esetében elvonulnak Dél-Európába, tehát egész a tengerpartokig húzódnak, vagy ne adj Isten, bár erről nagyon kevés irodalmi adat van, hogy megpróbálkozna ez a nagy testű madár a földközi tenger átrepülésével, tehát inkább Dél-Európába húzódnak. Ugyanakkor, hogyha enyhébb a tél, mint a mostani, akkor nem vonulnak a túzokok. Most úgy tűnik egyébként, hogy a déli népek közismert madár szeretete, és ez inkább a serpenyő és a fazék oldaláról közelíthető meg, vagy a lőfegyverek és hálók irányából kicsit másabb, mint mondjuk a mi madár szeretetünk, vagy a tőlünk északabbra élőknél, és az is látszik, hogy a vonuló túzok, tehát a túzoknak az a része, amelyik hajlamosabb volt vonulásra, maga a vonulási útvonalon fenyegető egyéb veszélyek, tehát elfáradnak, villanyvezetéknek ütköznek, mindig több veszély fenyegeti őket, mint hogyha maradnának, kivéve, ha itt hirtelen olyat fordul az időjárás, hogy nem jut táplálékhoz, hiszen az egész vonulás arról szól, hogy követik, vagy keresik a táplálékforrást. Tehát gyakorlatilag sokkal nagyobb a mortalitás a vonulóknál, úgyhogy mostanában az a trend is látszik, hogy minthogyha az állomány nagyobb része még nehéz időjárási körülmények között is inkább itt marad. Hiszen az a része, amelyik be genetikailag az volt rögző, vagy vonulni kell, az a része az tepsibe végezte.
Nagyon sok összetevője van ennek, hogy miért nem vonulnak a túzokok, vagy mi nehezíti autópályák, utak. Biztosan, hogy sokat-sokat változtattak rajta a vezetékek, illetve a vadászat is, de maga a túzoknak a itt tartása is fontos, és én úgy tudom, hogy azért a gazdáknak, ha repcét vetettek, akkor támogatás járt érte. Tehát ez is jelenthet, hogy egy kicsit barátságosabbak vagyunk vele. Nekik jót, ugye? Jót jelenthet.
Sokat jelent, tehát a túzoknak, hogyha az elérhető szakirodalmát tanulmányozzuk, az erről a fajról írt szakirodalmi munkákat, akkor azt látjuk, hogy a túzok az a, igazából mondjuk, hogy a puszták madara, de Magyarországon nem akkor jött fel a túzok állomány, amikor a mezőgazdaság még el se kezdődött igazából a szántóföldi gazdálkodás, vagy kis parcellákon folyt, vagy több nyomásos gazdálkodás volt, hanem akkor, amikor az extenzív uradalmi gazdálkodás elkezdődött. Tehát a túzoknak igazából ezt Faragó Sándor professzor úr munkáiból nagyon jól lejött, hogy a fénykora az volt, amikor nagy táblákba folyt mezőgazdasági termelés, és egy ilyen egyharmad, 50% szántó, 50% gyep, vagy inkább egyharmad szántó, kétharmad gyep uralta az élőhelyét. Többféle káros hatás érte ezt az állományt, tehát sokáig békébe élt az ember a túzokkal, de ezt azért tegyük idézőjelbe, mert látunk olyan metszetet, ahol a pásztorlegények a túzokokat beterelik karámba, és ott bunkózzák őket agyon, és viszik a budai meg a bécsi vásárra. Ez azzal magyarázható, hogy a túzok nagy testtömegéhez viszonylag nehezen tud felszállni a szárnyai. Hatalmasok, meg 2 méter feletti a szárnyfesztávja, de akkor is azt a nagy testet mozdítani nehéz, és hogyha eláznak a tollai, olyan ónos eső, mint amit mára jósolt az időjárás jelentés, olyan bekövetkezett, és megfagyott a tolla, akkor a ragadozók is, tehát róka, kóborkutya, vagy annak ide a nárdi falkas, ami most itt a környéken is újra megjelent, könnyebben meg tudta ezt a madarat fogni, illetve hát ilyen nem túl etikus módszerekkel fogták meg őket időnként. Aztán a túzok állományra negatívan hatott a lőfegyverek, a hátul töltős, nagy találati pontosságú, nagy lőtávolságú lőfegyverek megjelenése, és az a vadász divat, ami mondjuk a túzok kakasokat trófeának tekintette. Ez se volt egy jó az állománynak, de a legnagyobb csapást az tulajdonképpen egy-egy ilyen nagyon hideg, hirtelen beköszöntő tél tud okozni. A magyarországi túzok állománynál 2 ilyen dátumot jegyeztek fel, amikor szinte megfeleződött az akkori állomány. Az egyik a 1941-es közismert nagy tél, ahonnan a vadászok a foglyoknak is a állomány csökkenését, vagy gyakorlatilag állomány összeomlását datálják. De a túzok állománynak is akkor 8557, ha jól emlékszem, volt a becsült példányszámnál. Persze ez azért ennyit számoltak, jelentettek, de a vadászati jogosultak ki tudja, mennyi volt pontosan, de azért nagyságrendeket mutat. Rengeteg madár elpusztult. Ha nem tudtak elvonulni, akkor a nagy hótakaró, és főleg az, amikor a hót tetejére esik egy eső, ónos eső, és ilyen kérges lesz, és nem tud a táplálékú szolgáló zöldnövény részekhez, főleg repcéhez, luciánahajtásokhoz hozzáférni, sok madár elpusztul. És ugyanilyen volt a 1986-87-es tél is, amikor az akkor még 3000-re becsült tuzok állomány megfeleződött egy tél alatt. Ennek egyik része az volt, hogy sok elpusztult. Én akkor a Oltóbágyi Nemzeti Parknál voltam természetvédelmőr, sajnos a hóolvadás után több helyen lehetett látni a szétszólt tuzok tollakat, hogy naróka ott fogta meg és elfogyasztotta a tuzokot. Illetve elindultak vándorolni az előbb említett veszélyeztető tényezők miatt sok madár a hosszú úton is elpusztulhatott. Ez volt a magyarországi tuzokállománynak a mélypontja, tehát akkor a 3000-es megfeleződött, tehát valahol 1000 és 2000 madár között alakult az állomány, és folyamatosan csökkent közel 1000-ig, úgy emlékszem 1100 körül volt a legkisebb létszám, amit számoltak. Aztán az előbb említett agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedések, hiszen a másik nagyon nagy veszélyeztető tényezője a tuzokállománynak az a gazdálkodó ember, aki egyébként az extenzív műveléssel viszont élőhelyet teremt, nekik életet teremt, agrotechnikával meg a vegyszerekkel, tehát az is nagyon veszélyezteti a madarakat. Agrotechnikával például, ha a rucernába költ bele a tojó, akkor a fészkén ülő, mert nehezen hagyja ott a fészket, a tojó elkaszálása, vagy magák a fészeknek a kikaszálása, amikor a ragadozók, a predátorok sokkal könnyebben, akár a szürke varjú, akár a róka, kóborkutya sokkal könnyebben, de akár egy fehér gólya is sokkal könnyebben megtalálja a tojásokat, vagy a kis fiókákat, és elpusztítja. Hát a vegyszerek hatása az nem annyira exaktan mérhető, hiszen addig, amíg egy elkaszált tuzok esetében a traktoros azért bántja a dolog és elmondja, addig a vegyszer az egy néma gyilkos, ott nem azonnal pusztul el az állat, hanem később, és nagyon sokszor úgy eltűnik. Tehát mikor vegyszereznek, amikor burjánzik a tavasz, a nyár elejé vegetáció, tehát nagyon nehéz megtalálni, de elindult ez az agrárkörnyezetgazdálkodási program, vagy ahogy indult Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program 2002-be, és ennek egyik célkitűzése volt, hogy néhány zászlós hajófajt, mint a tuzok, ezt olyan intézkedések történjenek a mezőgazdálkodásba, ami ezen faj igényeit segít kielégíteni, és hozzájárul ahhoz, hogy nőjön az állomány.
Úgy nagyjából tudjuk, hogy néz ki a tuzok, hiszen hogyha megnézzük a nemzeti parkos jelvényeket, akkor találunk a Körösmaros Nemzeti Parknál a logóban, de képeken is lehet látni őket. Nagy testű madár, azt tudjuk, talán hát nagyobb, mint a daru, vagy olyasmi nagyságú.
Tehát, hogyha a termetét nézzük, akkor kisebb, ha a súlyát, akkor sokkal nagyobb. A kifejlett kakasokat az 12-18 kiló közötti súlyúra mondják, ami, ha jól megnézzük, egy őznek a súlya, a tyúkok azok kisebbek, tehát azok a 6-7-8 kilós testsúlyt érik el, és nem csak a nemzeti parkok, hanem a Magyar Madártan és Természetben Egyesület logójában, és ott szerepel legrégebb óta, hiszen amikor a Magyar Madártan és Természetben Egyesület alakult, majdnem egy idős az első magyarországi nemzeti parka, hiszen 1972-73 fordulóján nyilvánították védetté az első magyarországi nemzeti parkot, a Oltóbágyi Nemzeti Parkot. Ugyanakkor a Magyar Madárt Egyesület 74-be alakult a Budapesti Állatkert Barlang moziába, és azt lehet mondani, hogy a legrégebbi tuzokos logó a Magyar Madárt Egyesülethez kötődik, ami az Egyesület igen aktív is a tuzokvédelemben pont emiatt, hogyha a logójába is szerepel, az előbb említett agrárkörnyezetgazdálkodási programba is, vagy a szintén a tuzok érdekét szolgáló Natura 2000-es programba is a Magyar Madárt Egyesület nagyon aktív szerepet vállalt.
Aki tuzokat szeretne látni, az vagy nagyon sok időt kell, hogy eltöltsen a határba, vezetővel természetesen, vagy pedig elmegy állatkertbe, vagy esetleg a dévaványai tuzokrezervátumba, azért ott lehet látni, hogyha a kerítések mögé nézünk. Én jelenleg úgy tudom, hogy három helyen is él nagyobb csoport, vagy kisebb, nagyobb csoport. A Körösmaros Nemzeti Parknál, Dévaványa környékén, a Kiskunsági Nemzeti Parknál is van egy jelentősebb populáció, illetve itt a Kishortobágyon is, ahol te voltál természetvédelmi őr, ott is van néhány madár, hogyha jól tudom még. Megvannak ők?
Tehát a magyarországi állomány súlypontja, ami most ilyen 1500-1600 példányra tehető, nagyon sokáig Dévaványa környéke volt, ezért is ott létesült ez a először egy túzokmentő állomás, amiből lett a túzok központ. Mostanában úgy tűnik, hogy az elsőség az áttevődött a Kiskunságba, a Kiskunság északi részére. Tulajdonképpen az országos állomány kétharmada, vagy kicsit több mint kétharmada ide összpontosul. A Kisholtomágy vagy a Borsodi mezőség állománya az valószínű, hogy a Tisza túloldalán élő holtomágyi állománnyal sokáig, tehát hogy nézze az ember a térképeket, ahogy látjuk száz év távlatában, hogy zsugorodtak ezek. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy a dévaványai állományt, ha néztük, akkor délre és északra is, mintha egy tenyér lenne, és az ujjak így kirajzolódnának. Tehát a jásságba, hevesi füves pusztákra, a Holtobágyra, a Borsodi mezőségre, de Bihar irányába is voltak állományok. Na most, ahogy a túzokot érték az emberi hatások, az látszott, hogy megmaradt a tenyér, és az ujjak egy része eltűnt, tehát megmaradtak ilyen apró fragmentált állományok. Biharban is, cserebőkényi pusztákon is, de ugyanakkor a Borsodi mezőségben, vagy a hevesi füves pusztákon is ilyen kisebb izolált állományok maradtak meg. Most a mezőségben ez 15 és 20 példány közöttire tehető ez az állomány. Nagyon nehéz a pontos számot mondani, mert minden évben van telelő és dőgés időben szinkronszámlálás, viszont azt is látni jönnek jelzések, hogy a ilyen fragmentált állományok között átmozgások vannak, tehát a holtobágyi és a borsodi mezőségi, vagy a holtobágyi és a hevesi füves pusztákon élő, vagy a hevesi füves puszták és a kiskunsági állomány között természetes vannak átmozgások. Így nagyon nehéz lehet, mert muszáj is tehát trendeket látunk, de a pontos számot mondani az egy kicsit ilyen nagy zolás is lehet, de biztonságban ez a 15-20 példány, ami előfordulhat, ami szomorú, hogy csökkent a kakasok száma, holott előző évtizedekben az a trend látszott, és akkor egy kicsit menjünk vissza a történelembe, tehát a túzok a 70-es évek közepéig vadászható madár volt. Na most a vadászok számára a kívánatos trófeát, ahogy a vadász írók írták, hogy a hajnali pusztán vörösen izzó nap előtt, mint a fehér gyapot csomók úgy tündököltek a túzok kakasok, hogy dőrögtek, hiszen kora reggel és késő délután dőrögnek, és akkor micsoda vadász teljesítmény volt, hogy az ökrös szekér lassan ballagott, a túzok bizalommal közel engedte a vadász a túzok ellentétes oldalon lecsusszant valami bokor vagy árok takarásába a szekérről, a szekér elment, és akkor a vadász agyonlőtt a túzokat, megszerezte a trófeát, és akkor hát ha jobb érzésű ember volt, akkor bár lehet ezt jó érzésnek mondanak, akkor a fejét, a nyakát kitömték, a dísztólait köré rakták, felrakták egy ilyen fa ajzatra, és ott porosodott egy falon, tehát nekem akár mint természetfotósnak is, akár mint természetet szeretem, mert is jobban tetszett, amíg ott a szabad pusztán dürgött és gyalogolt. Na most ez azt eredményezte, hogy mivel a kakasokra irányult a vadászati nyomás, az a korábbi párban élés, amikor egy kakas egy tyúk élt együtt, és a kakas őrizte a kotló tyúkot, ez megszűnt, és ilyen háremszerű dürgés volt, tehát a kakasok dürögtek a dürgő helyen, a tyúkok felkeresték őket, kedvét lelte bennük a kakas, vagy fordítva, vagy a tyúkok a kakasba, és utána ők elvonultak valahová költeni. Ezt tette nagyon sérülékenyé egyébként az állomány, mert ahol a őrkakas ott állt a fészek, mert ott sokkal ki lehetett szúrni, hogy hol van a fészek. Na most amióta viszont abba alábbhagyott ez a vadászati nyomás, hiszen a tilalom azt eredményezte, hogy legális vadászat már nem volt. A legális vadászat nem volt, orvadászat még azért volt, mert azért német-olasz vadásznak, ha jó pénzt ajánlott, még a 80-as években is jöttek ilyen hírek, hogy akár a mezőségbe is lövettek vele túzokot, de azért az már ciki volt. Tehát jó, megvolt az ölésnek az öröme, de ezen kívül azt elvinni, preparáltatni, millió lebukás veszélye, tehát egyre kevesebben lőtték, és az jött, hogy szépen át vissza az ivararány. Tehát már kezdett ez a páros magatartás kialakulni, de egyszerűen, tehát amikor már egy bizonyos szint alá csökken egy állomány, lásd a borsodi mezőségét vagy elvesít, akkor nagyon nehéz megállítani ezt a trendet, és nagyon nehéz pozitívba fordítani. Egyik vadőr mondta, mikor itt sokat okoskodtunk rajta, hogy miért tűntek el a túzokok, azt mondta, hát a vadászok, meg ti vagytok a hibások, természetvédők, mondom, miért? Hát azt mondja, most gondold, hogy amióta Dévaványát átadták, ha találtunk egy kikaszált túzok fészekaljat, ha bármilyen okból előkerült egy fészekalj, akkor jöttétek, vittétek Dévaványára, de sose jött vissza az a madár. Az mind ott lett szabadon engedve, tehát tulajdonképpen egy ilyen begyűjtése történt a tojásoknak, és ott került szabadjára engedve, tehát tulajdonképpen az ismerté vált fészkekből a fiókák ugyan a faj számára megmentésre kerültek, de a szülő földjük számára ők elvesztek, mert nem itt kerültek repatriálásra, csak azok maradhattak meg, amelyeket a tojó ki tudott költeni, és itt növekedtek fel, de hát azért az egy egyébként is összeroskodó populációnál óriási érvágás, hogyha ha egy bizonyos százalékát, akár felét is a tojásoknak mentik és elviszik máshová.
Bodnár Mihályt hallották, a Tiszatáj közalapítvány titkárát, a Kesznyéteni Szamárhát pusztáról. Maradt még néhány percünk, így meglátogatjuk a Tiszavasvári mellett lévő Fehérsziktót, ahol dr. Legány Andrással beszélgetünk erről a természeti csodáról.
Ez az egyetlen tábla van itt kitéve, amely tájékoztatja az érdeklődőket a Fehérszikről, az, hogy ez védett és hogy milyen állatok fordulnak elő, de a szik északi részén van egy megfigyelő torony, madár megfigyelő torony, ahonnan jobban rá lehet látni a területre.
Meglehetősen fúj a szél most. Tulajdonképpen mióta védett ez a terület?
A terület 1977-ben lett védetté, nyilvánítva indoka az, hogy ez egy ősszikes. Már a 1780-as években készített katonai térképeken is szerepel, mint mocsár, morasztnak van jelölve, sőt, a szikes voltára utal az, hogy itt, ahogy kinézünk, egy gémeskút van, annak a helyén, vagy amellett volt egy úgynevezett zóda fabrika, tehát egy szódagyár, mert a kivirágzott sziksót összesöpörték és hasznosították annak idején.
Mielőtt mélyebben belemennénk a természeti értékekbe, azért itt van a 36-os út mellett, és hát bizony sokan láthatják, hogy itt van egy védett terület, de úgy nagyon sokan nem nagyon állhatnak meg, mert kevés a szemét, nem is olyan jó forgalmi helyen van záróvonalak mellett, de ez jelent gondot egyébként, hogy közel van a főút a szikeshez?
Érdekes módon én nem tapasztaltam ezt, mert a madarak egészen ide a út mellé is kijönnek, és őket nem zavarja az, hogy itt rohangásznak az autók föl és alá, mert ez a 36-os út Tiszavasvárit és Nyíregyházát, illetve Polgárt köti össze, és a nagy forgalom ellenére a madarak itt közelben is táplálkoznak, tehát ilyen tekintetben nem befolyásolja. Pihenni azonban inkább az északi végén szoktak.
Azt hiszem, hogy zavaró lehet. Ha kinézünk, itt van egy kis, hát már a szél is nagyobb, van egy kis drót, ami mutatja, hogy meddig lehetne jönni, és a nádas is, majd akkor átmegyünk oda, ahol talán kevésbé lesz.
Ha átlépünk ezen a dróton, ami tulajdonképpen nem a határvonalat jelzi, hanem a villanypásztor a legelő marháknak, mert a gyepet karba tartani a marhákkal szoktuk. Amikor a fészkelés befejeződött, akkor jönnek rá a marhák legelni. De talán menjünk közelebb a nádashoz, és onnan ráláthatunk majd.
Jó, sétáljunk. Akkor átlépünk a dróton. Milyen mélységű egyébként ez a víz?
Itt pár centiméter. Hát lehet látni, hogy sekély, egy olyan 15-20 centiméter, ott a nagyobb medencébe ott elérheti a fél métert pillanatnyilag. Nézek a vízbe, igen, ott, ha oda nézünk, akkor lehet látni egy pár récét, kanalas récék, párban vannak. Fészkel, tőkés réce, kanalas réce a területen, olykor böjti réce, és amikor nagyobb a víz, a fokozottan védett cigány réce is.
Milyen nagy a terület egyébként? Ahogy néztem, 270 hektár megvan olyan, még?
Igen.
Tehát akkor megmaradt az egész 270 hektár. A vízfelület pedig mindig a csapadék mennyiségétől függhet. Igen. És most itt kevés, de gondolom, igen, hogy néhány állatnak jó. Bejöttünk a kegyelmes asszony dűlőjén, és hát ez egy viszonylag szép kis sétány lenne. Vajon miért ültették ezt a kegyelmes asszony sétányát?
Dezsőfi birtok volt ez, de Dezsőfi grófoknak a birtoka, és a birtokokon különböző pontokon erdőket telepítettek, ennek ilyen vadvédelmi okai is voltak, ilyen kis remizeket. Ezt, amin itt keresztül jöttünk, ez Bogdánhalmi erdőnek nevezik, amin végig, egész a Fehérszékig jön egy ilyen gesztenye és juhar, korai juhar fákból alkotott allé, és állítólag azért hívják kegyelmes asszony dűlőjének, mert valamelyik grófnő nagyon szeretett itt sétálni. Lehetett benne valami, mert itt az erdőben van egy szakasz a dombtetőn, amin lehet látni, hogy parkírozott terület volt, mert csupa díszcserjével van körbeültetve egy kis terület. Nagyon szépen rá lehet látni a szikre, tehát ilyen meditációs helynek is jó volt. És valamikor ez az erdő egészen lejötti a Fehérszíknek a partjáig, most már nem, mert kivágta azt a részt, úgyhogy pillanatnyilag jóval kisebb, mint annak idején volt a grófi időben.
Bár itt van közel a Tisza, kérdeztem, hogy vajon hogyan keletkezhetett. Most már látom, hogy azért ez a keletkezés teljesen más, nem egy holtág, nem egy levágott morotva, hanem egy nem olyan bizony hely, ami a nyírségre jellemző, ugye?
Igen, hát itt közel van most tulajdonképpen ez a Hajdúhátnak egy ilyen észak-keleti csücske. Úgy is mondják, hogy a Fehérszik a Hajdúhát legnagyobb tava. A keletkezését azt mindenképpen deflációs okokra vezethetjük vissza, azaz, hogy a szél munkája eredményeként. Itt, ahol ülünk, most jól lehet látni körben, mindenütt magas pont van, tehát dombok veszik körül. Ez mutatja azt, hogy nincs lefolyása, tehát eróziósan nem keletkezhetett, hanem valószínűleg a jégkorszakot követő időszakban, úgy mondják ezt, hogy posztglaciális időben, amikor száraz és szeles volt az időjárás, akkor ez azt hiszem a fenyőnyírkor, akkor fújhattak itt erősebb szelek, és egészen a talajvíz szintig kifújták a területet, tovább már nem tudott fújni, mert már vízes volt a talaj. Nos, a tó pedig akkor úgy keletkezik, a szikes tó, hogy a talajvíz szint megemelkedik, és akkor följebb jön, és megjelenik a tó formájában. Most ez a szikes tavakra jellemző, ez a vízszint ingadozás, hol kiszárad, hol feljön, és ennek eredménye az, hogy a talaj mélyekbe rétegeiből fölhozza az oldott sókat, lerakja, és kialakul fönt egy akkumulációs szint, egy magas sótartalmú szint. Ennek eredménye aztán a különleges növényvilág, amely sótűrő növényekből áll. Így ugyanis sokkal nehezebb fölvenni a talajból a vizet, mint más helyeken, ezért ilyen speciális a élővilága ennek a területnek. Tehát nem csupán a madarak indokolták a védetté nyilvánítást 1977-ben, hanem ez a növényvilág is, amely a szikesekre jellemző.
Dr. Legány Andrást hallották Tiszavasváriból. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és Karkos István technikus nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!